Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A betegek világnapján, február 11-én, holnap 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri Fájdalmas Anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Tárnyák Csaba érsek lesz. Azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással arra felkészültek, lehetősége lesz a betegek szentségének felvételére is a szentmisében. Szeretettel hívják és várják a híveket. Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13-a és 15-e között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián, majd ezután 15-én és 16-án Pozsonyba és Budapestre látogat, olvasható az amerikai külügyminisztérium hivatalos oldalán megjelent közleményben. Ez alapján Rubio a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget, olvasható a tájékoztatóban. Újabb magyar, egy 40 éves ungvári járásból való három gyermekes apa halt meg az ukrajnai háborúban. A magyar kormány minden lehetséges segítséget megad az áldozat családjának, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a kabinet továbbra is szorgalmazza, hogy az Európai Unió helyezzen szankciós listára mindenkit, akit felelősség terhel a kényszersorozásokért. Közös fegyvergyártás előkészítéséről írt alá szándéknyilatkozatot az ukrán és a francia védelmi miniszter Kijevben. A találkozón a tárcavezetők a francia Mirage 2000 vadászgépek szállításának felgyorsításáról is tárgyaltak. Félmilliós hadsereg létrehozását jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter. A hadsereg hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból áll majd, a sorkatonaság visszaállítását nem tervezik. Januárban 32 milliárd 300 millió forintos többletet ért el a központi költségvetés. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyors tájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek 9%-kal bővültek, éves összevetésben 7%-os az áfa bevételemelkedés. Ellenállónak bizonyult tavaly a magyar privát banki vagyon. A Portfólió Gazdasági Portál friss felmérése szerint december végén a privát banki számlákon lévő összeg megközelítette a 13 ezer milliárd forintot. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Májusban folytatódik Iványi Gábor és társai büntetőpere, miután egyikük sem ismerte el bűnösségét a tegnapi előkészítő tárgyaláson. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét az ügyészség azzal vádolja, hogy politikusokkal együtt erőszakosan akadályozták a NAV nyomozóinak házkutatását a közösség egyesületénél. Jogellenes gyűlés miatt vádat emeltek a Pécs Pride szervezői ellen. A pécsi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a férfi ellen. Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a rendőrök a Bászna Gabona ZRT képviselőjét. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint az eljárás személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett folytatja, vagyis a gyanúsítottat letartóztatták, vagy házi őrizetbe került. A cég 5 banknak és sok gazdálkodónak tartozik. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban vasárnap megtartott részleges megismételt elnökválasztás, a kormánypárti jelölt Sinisa Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyert, októberig tölti csak be a tisztséget, ugyanis akkor parlamenti és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt kétharmados győzelemmel szerezte meg a képviselőházi mandátumok többségét, között a japán közszolgálati televízió. A Takachi Saná miniszterelnök vezette párt a megújulás párta a koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet. Az Ipoly folyó áradása miatt az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szentiványi után a magyar-szlovák határon lévő Drégely-Palánk és Ipoly hídvég közötti Szent-Borbála közúti hidat is le kellett zárni tegnap. A határt Balassagyarmaton vagy Parassa pusztán lehet átlépni. Végül az időjárásról: borult lesz az ég, kisebb mennyiségben esett eső, havas eső, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Végtelen az út, utazó, víz könyörtelenül, vonató, így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csúk csupán, mi az állomásokon vár.
százezer kötél lelkemen. Vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh-oh. Életemen át utazom, míg megmarad a hó.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Köszöntsük tehát együtt a napot, majd ha felkel, illetve felkelt, csak még nem látjuk. Február 10-e van, két kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Somogyi Márton és Nátrán István nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet játékunk követ, két kérdéssel, és ennek megfelelően a Szív Jezsuita magazin két példányával várom majd Önöket. 9 órakor híreket mond Debnár Ádám, utána tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban elsőként egy a világhálón tanulmányozható gyűjteményt ajánlok figyelmükbe, majd a mohák világával ismerkedhetnek meg. Most Dezse Tibort, az Akvárium Múzeum gyűjteményének gazdáját hallják.
Aztán ugye megépült a fűvészkertnek a Viktória háza, ami mind a mai napig megvan, most fel is újították egy pár éve, amiben például van egy nagy betonmedence, amiben a lótusz, a Viktória régi a virágzott, ez világszenzáció volt, mert újságok cikkeztek róla, és egyebek.
Ott volt meg Nemecsek Ernő, nem?
Ott volt Nemecsek Ernő, igen, épp tegnap volt a tévében a Pál utcai fiúk.
9 órától külön műsorra jelentkezünk Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóinkon. Napról napra című összeállításunk első felében megismételjük Hanula Barnának a Széchenyi István Egyetem docensének előadását, amit a hidrogén komplex szerepe a közlekedésben címmel tartott meg a Miskolci Egyetemen.
Tehát látszik, hogy iszonyatos túltermelési problémákkal küzdenek, ami abban is megnyilvánul, nagyon sokszor negatív az áramára, aminek a laikus örülhet, a negatív áru áram a legdrágább áram a világon, mert megtermelni akkor is pénzbe kerül, azt ki is kell fizetni. A negatív árat pedig részben szétosztva az áram árára, de most már olyan magas lett, hogy időközben az adófizetők pénzéből, központi költségvetésből fedezik, egy szeles éjszaka durván 10 milliárd forintjába kerül a szövetségi kormánynak.
Az óra második felében Kállai Miklós és a Hidegháborús Diplomácia címmel hallhatják dr. Jó András, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa előadását. Szintén 9 órától Tokaj Adonk is külön műsorra jelentkezik. A műsor első részében vendégünk lesz Bernasconi Bush Katalin, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke, adásunk végén pedig Szondi Sándor népi iparművésszel, az Erdélyi Magyar Örökségdíj idei kitüntetettjével beszélgetünk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához, melyben Katalint idézzük.
Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, hírek, majd kerengő. És ebben Hubar Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélget Pécsi Krisztina.
A kampánynak a célja a választók véleményének, álláspontjának a befolyásolása, a politikai döntéshelyzetüknek a céljának átalakítása. Egyrészt az, hogy részt vegyenek egy választási időszakban a szavazás napján, másrészt az, hogy az adott szervezetnek vagy személy érdekének megfelelően szavazzanak. Röviden, tömören mondhatjuk azt, hogy rávenni őket arra, hogy az adott pártnak a jelöltjére és a pártra tegyék az X-et. Erről szól a kampány, és ez ugye a kampánynak a rövid tömör definíciója is.
10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélek szavával, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Általában a pap énekli a prefációt. Többféle dallama van, van egy egyszerű dallama is, erről jegyzi meg a professzor úr, hogy még az igen egyszerű dallam is rendkívüli magasztos és ünnepi.
10 órakor híreket mondunk, utána cseperedő. A mai műsorban az autizmusról beszélgetünk Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, érintett szülővel. Ő az autizmus életükre gyakorolt hatásáról szól. Bejátszásunkban őt hallják.
Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerű úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Alojzijesz Stepinacról hallanak. Boldog Alojzijesz Stepinacról! Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásaért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től pedig nosztalgiázhatunk Laci atyával és Farkas Erzsébettel, akik ma is zenei időutazásra invitálják Önöket, és tovább folytatják beszélgetésüket az Illés Együttes és más magyar előadók dalairól. Most következzen rövid ajánlunk, melyből az is kiderül, hogy ezúttal melyik lesz az a dal, amelyet mindenképpen meghallgatunk.
A folytatásban egy vidám városba kirándulunk, az Express Együttes segítségével. Mit lehet tudnunk erről a dalról, kedves Laci atya?
Egy olyan városról szól, ahol mindenki boldog és vidám.
Ez egy álomváros akkor.
Hát igen, talán úgy mondják, a mesék világában létezik, de jó lenne, ha lenne ilyen bizony. A lényege az, hogy egy ott élő fiú a barátját hívja, aki szomorú, hogy jöjjön közéjük, mert ott majd ő is vidám lesz, és elfelejti a baját, a búját, a bánatát.
Boldog és vidám, hát most egy rossz hírrel folytatom, kedves hallgatóink, ugyanis felhívom figyelmüket arra, hogy a mai adás lesz az utolsó műsor a nagybőjt előtt, hiszen a nagybőjti szent időben ez az adás, ez a műsor szünetel. És ha megkérdezném, hogy tippeljenek, hanyadik lesz a ma elhangzó adás, akkor azok tippelnének jól, akik a 100 körüli, valami 100 körüli számot mondanának, ugyanis ez lesz a 99. adás. Kedves hallgatóink, új adással, tehát a Nosztalgiázunk Laci atyával című műsor április 7-én, kedden 13 óra 5 perckor jelentkezünk. Műsorismertetést a mai napon pedig 13 óra 55 perckor hallanak legközelebb. Tartsanak velünk akkor és addig is. Műsorainkhoz jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok. A pontos idő 8 óra 21 perc.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek, ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk, és nem lesz többé Stockholm-szindrómánk. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszakad az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek. Én akkor is mindig veled lehetek. Ugye ha elhagysz, csak jár.
Tandemben zuhanunk ernyő nélkül is az rendben. De sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni minek is a Titanikon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy. Csak az a para, hogy az agy már is lefagy. Mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál. Legyek a csapbát, Star Wars helyett fősd le az abbát a tüneteken. Tudod, de mi visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, de életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amit jobban szeretsz, mint amennyire szabadlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz többé Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem nem mentél a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem,
dolgoztál.
Beléd szerettem, ez van.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
8 óra 24 perc van, és a Szív Jezsuita magazin érhető el a mai játékunkban két példányban. Van kiket követni, Tatár Attila, a Bagosi Brothers Company gitárosával erről. Egyéb felhívó címek lehetnek még, érdekességet, érdeklődést felkeltő címek, például közösség közvetítők, nagykorúvá lett a Hegy keresztény gólyatábor. Ilyen nehéz ez a pap per pop szakma, egyházi emberek a show bizniszben. Misszió vagy semmi, a hit továbbadásának mai útjai. És egy kicsit el is érkeztünk a mai játékunk első kérdéséhez ezzel a misszióval. Mondhatom, hogy kissé rejtélyes, kissé legendás alakja a magyar történelemnek és művészettörténetnek mai feladványunk, akinek sokoldalú hagyatékát csak a közelmúltban kezdte feldolgozni és helyére tenni az utókor. Jelen kötet nem az ismert műgyűjtő, aki élete során több múzeum gyűjteményét és műtárgyakkal gyarapította, hanem a mindeddig árnyékban maradt diplomata arcvonásait kívánja felvázolni, méghozzá egyik legexotikusabb útjának az Ausztráliát és Új-Zélandot egyaránt érintő 1903-as utazásának a bemutatásával. Kedves hallgatóink, mondom, hogy kezemben tartom ezt a könyvet, de ez legalább 2,5 kiló, amelyet mai feladványunk írt, kicsit segítek, Dél-tengeri emlékiratok a címe, és kezemben tartom, Domanicki Endre, Melbourne-i konzul névjegykártyáját, nagyon szép kivizelő névjegykártya, és ő a szerzője ennek, illetve ő a szerkesztője ennek a könyvnek, és ez egy olyan emberről szól, olyan ember utazásáról, aki azt mondhatom, hogy a tegnapi előadás után, amit meghallgattam, hogy a magyar katolikus egyház, de talán a világ katolikus egyházának is egy fene gyereke, és értsék ezt most minden tiszteletlen mellékhang nélkül, mellékzönge nélkül, mai napig fejtörést okoz, pedig nem régen hunyt el, méghozzá 1948-ban, 84 évesen Assisiben, hogy hogy is volt ő benne az egyházi hierarchiában, milyen poszton állt. Tudjuk, hogy volt Váci egyházmegyés, Esztergomi egyházmegyés, de igazából ideje nagy részét a világban utazva töltötte, misszionálta az amerikai magyarokat, és ott volt azon a Kárpátián papként, amelyik kimentette a Titanic túlélőit. Nagyon érdekes élettörténetet tudhatott magáénak, egy kis, úgy láttam, olyan klerikus vagabundus státuszban élte le a papi életét, bár ilyen megfogalmazás, vagy ilyen pozíció az egyházban nincs, mindenkinek tartoznia kell valahová, inkardinálódnia valamilyen egyházmegyébe, őt törölték még az Esztergomiból is, és talán az Esztergomi egyházmegyében nem is tudom, járt-e életében, hiszen a pápa szolgálatában, a Vatikán szolgálatában dolgozott diplomataként. Ennyit előjáróban, most pedig hallgassuk meg, hogy mit mond róla dr. Kubasek János, a Földrajzi Múzeum, majdnem a Hopp Ferencet mondtam, amely egy része a gyűjteményének, egy része a mai feladvány gyűjtése, tehát a Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója a dr. Kubasek János, és Domanicki Endre is megszólal róla. Ha tudják, hogy kiről van szó, hívják a 36-os körzet 510-610-et. Gondolom a hiánypótló ez a kötet, a Dél-tengeri élménybeszámolója. Ismerem valamennyire a 20. századi utazási írókat, irodalmat, de az őróla még nem hallottam. Ki volt ő?
Számos értékes utat tett Kelet-Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Ausztráliában és Új-Zélandon. Pápai megbízásból az ottani kereszténység, illetve a keresztény egyházak és közösségek helyzetét mérte fel, de rendkívül alapos megfigyelőként a helyi társadalomból és a kinti életről is feljegyzéseket készített, amelyek hosszú időn át szunnyadtak, lappantak az ő Assisi-be lévő kolostorában, Ferences kolostorban élt. Ő gyónon született az Alföldön, és fiatalon eljegyezte magát az egyházzal, a kereszténység szolgálatával, és persze az utazásokkal is, hiszen ezek missziós utak voltak. Domaniszki Endre történész, jogász és konzul, ő tárta fel, és ő tette közzé a déltengeri emlékivatokat. Nekem nagy élmény volt vívni bevezető tanulmányt, és persze részletesen tanulmányozni a általa bejárt területeket. Ausztrália olyan vidékeit, ahol első magyarként végzett megfigyeléseket, illetve adott részletes leírásokat. A mai napon az ő munkáját, illetve az ő utódaként Ausztráliába került Gubányi Károly munkásságát mutatnánk be. Ez az akkori állam, a feltörekvő, a brit világbirodalom, gyarmatbirodalom, kultúrkör egyik legdinamikusabban fejlődő országa. Ma Ausztráliában gyakorlatilag 26 milliós népesség él, nem olyan nagy létszám, ahogy összevetjük akár a közeli Tajföld vagy Indonézia lakosságával, de azért világtényező, két olimpiát rendeztek Sydneyben, Melbourneben, és a harmadikat is meg fogják rendezni. Afrikában 54 országban egyik se tudott olimpiát rendezni. Ami még fontos nekünk, Ausztrália, több mint 100 000 magyar gyökerű, magyar identitású ember él Ausztrália különböző vidékein, részben az osztrák-magyar monarchia időszakába kerültek ki, de volt, aki az első világháborút követő országcsonkítás felvidéki, délvidéki, erdélyi területeiből elvándorolva, elüldözve keresett új hazát, és aztán a második világháború után, sőt, az 1956-os forradalom leverését követően is több ezer magyar talált új hazát, új otthont Ausztráliában, és a legkülönbözőbb területeken élve bizonyították a tehetségüket, a szorgalmukat az iparban, gazdaságban, kereskedelemben, föltani kutatásokban. Domaniszki Endre feltárta az ausztráliai magyar emlékeket, ezekről részletes köteteket írt, magyarul és angolul, és úgy vélem, hogy ezek a munkák ösztönző erőt is, és ötletadó munkákat is jelentenek.
Most ez a kötet viszonylag friss, pár hónapja jelent meg az ő déltengeri emlékiratai, de gondolom ön, mint a Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója, ismerte már őt korábban.
Igen, annak idején a Magyar Utazók lexikonában egy szócikket közöltünk, Balázs Dénes írta, aki maga is kitűnő ismerője volt Ausztráliának, mert egyrészt útikönyvet, másrészt egy kontinens monográfiát adott közve.
Már néhány évvel ezelőtt jelent meg róla munka, de szerintem még mindig kevesen ismerik.
A reneszánsz az zajlik tulajdonképpen, és itt több szálon indultunk el. Már hát nyilvánvalóan az előző rendszer, a szocializmus alatt egy magasrangú főpap életének a kutatása az nem tartozott a prioritások közé. Tehát a rendszerváltozást követően már kezdődött egy érdeklődés, de igazából kellett az idő egy ennyire összetett és komplex életút legfontosabb területeinek a feltárásához. Ez tulajdonképpen most érkezett el itt. Ezen a délutánon azért az előadók egy része több oldalról évek hosszú sora alatt próbált közelíteni ez az életműhöz. Én Ausztrália oldaláról próbáltam ezt föltárni, hiszen ott ő hosszú ideig tartózkodott Ausztráliában, és Új-Zélandon 9 hónapot töltött, és engem az érdekelt elsősorban, hogy milyen örökséget, mit látott erről az országról, ami éppen akkor volt születőben 1903-ban, és Ausztrália a szövetségi állam 1901-ben alakult, tehát a legelső magyar nyelvű forrásunk tulajdonképpen beszámolója. Nekem ez keltette fel az érdeklődésemet, mint aki Ausztráliával és a térséggel foglalkozom már hosszabb ideje, és én ezt a részt vizsgáltam meg, és erről írtam egy könyvet. Tulajdonképpen az emlékiratait próbáltam rendbe rakni, hogy olvasható legyen és értelmezhető legyen, mert rengeteg rövidítést kellett feloldani, illetve a hátteret ki kellett dolgozni ahhoz, hogy a mai olvasó értelmezni tudja ezeket a elég nyakatekert mondatokban megfogalmazott állításokat. Nehéz a stílusa.
Nehéz a stílus, erre visszatérünk, de mit keresett ő ott Ausztráliában és Új-Zélandon? Egy fiatal állam kiküldte a pápa, hogy nézen körül, mi a helyzet.
13. Leó pápa, akinek az udvartartásához tartozott, ő a távol-keletre küldte missziós feladatokkal, végig kellett látogatni a katolikus missziókat, és ő ennek eleget is tett, de amikor szépen lefelé indult a távol-keleten, bejárta Japánt, utána elment Koreába és Tájföldre, és amikor elérkezett Hongkongba, akkor úgy döntött, hogy tesz egy kitérőt saját döntése alapján. Volt egy meghívása Ausztráliába neki, mint főúrnak, és áthajózott. Fölült egy hajóra, és azt mondta, hogy körülnéz. Ausztráliában szintén a pápa küldötteként fogadták, annak ellenére, hogy ő magánúton tartózkodott ott, és ez a kettősség, a főúr, a magyar főúr és a pápai udvarból kiküldött misszionárius, ez érezhető volt. Tulajdonképpen ő paloták magasából látta ezt a újonnan születő országot, őt kézről kézre adták a vezető kormányzati tényezők, illetve a főpapok. Mind Ausztráliában, mind Új-Zélandon. Tehát ő olyan belső információkat oszt meg velünk, amiket ő a kormány, például az első két miniszterelnökkel egyaránt találkozott, ausztrál miniszterelnökkel, akikkel a vacsoraasztalnál beszélgetett. Ő bemutatja az első ausztrál kormány tagjait. Ő benfentes információkkal rendelkezik, és ez egy óriási novum ebben az egész munkában, hogy mi tulajdonképpen a vacsorázóasztalon keresztül magyar nyelven élvezhetjük Vaj Péter találó megállapításait.
Említettük már a naplóját, a emlékiratait. Ez hogy maradt fent? Egyrészt ez a kérdés, másrészt pedig ő úgy tudom, hogy készült ezt kiadni frissiben, de aztán mégis el kellett telnie 120 évnek, hogy megjelenjen?
Két forrásanyagról beszélhetünk. A naplói azok, amiket ő akkurátusan vezetett évtizedeken keresztül, azok egy része vagy megsemmisült, vagy lappang, a másik része megmaradt és kutatható, de a pont az ausztráliai tartózkodásáról szóló részek azok jelenleg nem ismertek, és van számos cikke, illetve hosszabb, rövidebb feljegyzése az ausztráliai új-zélandi élettel kapcsolatban. Ezt ő 8 cikkbe rendezte, és megpróbálta megjelentetni, de nagyon rossz minőségben készítette el, és nem maradt ideje már stilizálni. És ez a stilizálás elmaradt, nyelvtanilag is nagyon nehéz olvasni, másrészt pedig nem oldotta föl a rövidítéseket. Tulajdonképpen az ismertségének köszönhetően megjelenhettek ezek a tanulmányok, de semmilyen hatást nem váltottak ki a korábban, hiszen abban a korban ez egy teljesen ismeretlen világ volt, és a magyar olvasó azt se tudta eldönteni, hogy valóságot olvassa, és egyáltalán mihez viszonyítson ezzel kapcsolatban. Tehát évtizedeknek kellett eltennie, ezeket a magyarázó jegyzeteket kellett elkészíteni, és tulajdonképpen a nyelvtani hátteret valamilyen szinten stilisztálni, szóismétléseket törölni, írásjeleket kirakni, hogy egy átlagos olvasó ezt élvezhetően el tudja olvasni, és bele tudja magát képzelni a korba. Az a plusz, amit én még egy ausztrál új-zélandi magyar tudományos együttműködésnek köszönhetően belerakhattam, az a korabeli fotók, amiket különböző ausztrál, új-zélandi, illetve magyar gyűjteményekből kaptam, vagy sikerült megvásárolnom, és ezek ugye könnyebben feldolgozhatóvá teszik, hiszen abban a korban azokról a vidékekre kalauzolnak minket, amiről éppen vír, mert úgy próbáltam összeállítani. Tehát ez nem csak arról szól, hogy mi itt Magyarországon csináltunk valamit, hanem ez egy tudományos együttműködés, hiszen amikor elmeséltem az ausztráloknak is és az új-zélandiaknak is, hogy miről szól ez az egész történet, nem egy esetben kaptam felajánlást, hogy ezt meg ezt a fényképet rakjam bele ebbe a könyvbe, hogy ők ezt ajándékba adják, hogy a magyar olvasók tényleg ezt élvezni tudják. Tehát ezt is látni kell benne, a tudományos együttműködést.
Több mint 120 évvel ezelőtt volt ez az utazás, most jelent meg nem régiben a könyv. Van ennek még időszerűsége?
Egyre inkább van időszerűsége, ugyanis Ausztrália egy távoli világ, de azért ez egy európaiak által alapított kultúra. Ennek az európai kultúrának számos alkalommal volt kapcsolata Közép-Európával is, hiszen bizonyos időszakában az ausztrál történelemnek, meg az új-zélandi történelemnek Közép-Európából is jöttek bevándorlók, akik nyomot hagytak ennek az országnak a történetén, kultúráján, és a magyarok, bár nem voltunk sosem a legnagyobb és legjelentősebb közösség, bizonyos területeken a létszámunkon felüli nyomot voltunk képesek hagyni, és ezt nem egyszer az ausztrálok maguk is megőrizték, és hivatkoznak ránk. Az, hogy ismét beszélhet, tulajdonképpen megszólalhatott újra leporolva, ez erősítheti ezt a kapcsolatot, hiszen ez, amit ő például benfentes információkként egyes helyeken megszerzett, ez az ausztrál történelemben is egy fontos adalék lehet. A következő feladat nyilván az lenne, hogy ez jelenjen meg angol nyelven, ahogy Gubányi Károlynak a munkáját, ami szintén egy magyar tudományos összefogásnak köszönhetően készült el új kiadásban, is megjelentettük angol nyelven, és szól az ausztrálokhoz, nagyon mélyen érinti őket. Értik, hogy Gubányi Károly 100 év elteltével az a könyv az 1915-ben jelent meg, üzen nekik közép-európai szemmel, hogy ő hogy látja ezt az országot és annak a jövőjét. Ez hidakat tud építeni a tudományos életben és a diplomáciában is, én hiszek benne, és azon is dolgozunk, hogy ez így legyen.
Az elmúlt percekben először dr. Kubasek Jánost, a Földrajzi Múzeum címzetes igazgatóját, utána pedig dr. Domanicki Endrét, Melbourne-i konzulunkat hallották, és az volt a kérdésem, hogy kiről. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Dicséretessék a Jézus Krisztus. Bodrogközi Andrásné vagyok, Sáros Patakról, és Grófai Péter, pápai prelátusa, el is hangzott egyébként, hogy...
Elhangzott a neve, pedig úgy igyekszem mindig, hogy kivágjam, de úgy látszik más.
Ja, nem, egyébként is ezek a címek, és hallgatom közben, csak most kapcsoltam ki, ahogy...
Igazából nagyon sokáig nem is ismerte őt szerintem a magyar egyházban sok ember, talán még a klérus körében sem volt ő ismerős, hiszen 1924-től, tehát az is elég messze van, több mint 100 év, visszavonult Assisibe, egyébként gróf volt, és ott élte le életét, de nem mint ferences, én nem is tudom, hogy tegnap vagy 5-6 előadást meghallgattam róla, izgalmasabbnál izgalmasabb előadásokat, a vonatot is lekéstem, csak a későbbivel tudtam jönni, a Közszolgálati Egyetemen szervezték, és ő tehát Assisiben fejezte be az életét, nem is tudom, hol van eltemetve, valószínűleg még mindig Assisiben, és egyébként nagyon érdekes az ő megtérésének a története, bár ezt külön nem fejtették ki, de ő református volt, mondhatom, egy ilyen gentry, világfi, a táncparkett ördöge, aztán katolizált, egyébként gyónon született, és ha egy ilyen ízli, egy hogy mondjam, ízetlen viccet megengednek, akkor lehet, hogy azért katolizált, hogy mert meg akart gyónni.
De hát, igen. A Vai családnak egyébként Sáros Patakhoz nagyon sok kötődése van, nem tudom, hogy konkrétan Európai Péternek volt, de a szakközép, illetve most már református szakközépiskola és gimnázium és szakiskola, az is Vai Miklós nevét viseli, és a Vai családon nagyon sokan tanultak Sáros Patakról. Nem tudom, hogy konkrétan ők rokonai voltak, de hát általában a nemesi családoknál ez jellemző volt, hogy elég nagy család volt.
Igen, hát több belga volt, és talán nem is legenda, hogy egészen a honfoglalásig tudták a családot visszavezetni. Volt idő több belgra szakadniuk, és Vai Péter, akiről hallottunk, egy nagyon nagy világutazó volt, tehát ma sem egyszerű eljutni Ausztráliába, Új-Zélandra, akkoriban hajóval bejárta a Távol-Keletet, Koreában, Japánban, járt, ha nem is hajóval, de a Szaharában, mondjuk akkor tevével, az meg a tengerhajója, beutazta Európa elmaradottabb vidékeit is, de tanult Angliában. Egy igazi világfi volt ő, beszélt több nyelven, ami a pápai diplomáciában azért elengedhetetlen. És azok a könyvek, amelyek akkoriban jelentek meg, ma már elérhetetlen magasságban levő kincsnek számítanak, de újra kiadtak róla szóló köteteket, akár a déltengeri emlékiratokat is, amelyet elolvashatnak egri hallgatóink, majd ha visszaviszem a Főegyház megyei könyvtárba, még csak a 200. oldalon tartok, és hát legalább 6-700 oldalas ez a kötet.
És el fogom olvasni, mert ezek a történelmi témájú könyvek nagyon érdekelnek az egyháziakon kívül is, úgyhogy most Andrássy grófról.
Jó olvasást kívánok ehhez is, illetve a Szív Jezsuita magazinhoz is, amelyet megtetszett nyerni.
Most nagyon örülök, köszönöm szépen, nagyon értékes, máskor is nyertem már. Szép napot kívánok
Önöknek. Önnek is szép napot kívánok, és egy előadást is szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hiszen a lepkéket mindenki szereti, és a természetmegőrzési műhely legújabb soron következő előadásának témája a lepkék különleges világa színes szárnyakon. Az előadás ma 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, és 18 óráig tart, itt Egerben a Bródy Sándor megyei könyvtár böngészőjében. Az előadó pedig Korompai Tamás zoológiai referens, a hazai természetvédelem egyik legszimpatikusabb alakja, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa ő, és ha elmennek a mai napon, akkor olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy hány lepkefajt ismerünk világszerte, és mennyit hazánkban, hogyan terelnek, stb. Tehát ma 17 órától a Bródy Sándor könyvtárban. Aki pedig túrabakancsot szeretne húzni, a szombaton megteheti, ugyanis hajnalmadár túra lesz a Bélkőn. 14-e a szombat. Bálint napja, és ez alkalomból adják át majd a Balassi kardot is, amelyet idén Bozók Ferenc piarista szerzetes fog kapni. Innen is gratulálok neki. 9 órakor lesz a találkozó a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templom parkolójában, a Bélkő tanösvény indító táblájánál. A max létszám 40 fő, a túra ingyenes, de a Covid óta, mint minden, mint szinte minden ez is, előzetes regisztrációhoz kötött, a Bükki Nemzeti Park honlapján minden részletet megtalálnak, ajánlom figyelmükbe, én egyszer voltam már hajnalmadár túrán, nem egy nagy madár, egy egészen picike, de nagyon ritka, megpillantani igazi élmény. Ennyit szerettem volna még mondani, és ha beférünk a zenével, akkor nem férünk be a zenével. Szerintem ne is erőltessük most ezt a zenét, mert van még nekünk egy feladványunk, és még rengeteg programunk, nem is tudom, mit mondjak. Például azt, és ez is a Bükki Nemzeti Park igazgatósághoz tartozik, hogy arról hallhatnak, hogy mi a kétéltűek szerepe és védelmének lehetőségei, akár itt szűkebb környezetünkben, konkrétan Bükkszéken és környékén. Tavasszal különleges vándorok kelnek útra, békák, varangyok és gőték hagyják el telelőhelyeiket, hogy eljussanak a szaporodó helyekhez. Ez az ősi ösztönös út számos veszélyt rejt. Az utakon átkelve rengeteg egyed válik gázolás áldozatává, még ma is van, hogy több ezer, ami akár a helyi állományok eltűnéséhez is vezethet. De mik is pontosan a kétéltűek? Miért pótolhatatlan a szerepük a természet egyensúlyában? És mit tehetünk azért, mi emberek, hogy biztonságban céljába érjenek, tehát a párzó helyükre. A helyszín Bükkszéken a faluház a jövő hétfőn 17 órakor kezdődik Juhász Lilla természetvédelmi őr előadása. Ez is érdekes, szerintem programot kínál. Még a 80-as években került a kezembe egy angol kiadvány, Toads and Roads volt a címe, vagyis Varangyok az utakon. Ott már akkor tudták, hogy mindenképpen valami megoldást kell találni az átkelő varangyok védelme érdekében, hogy ne gázolják őket halára. Volt olyan hely Magyarországon, és remélem ez már csak a múlt, hogy a kocsikra nem az jelentett veszélyt, hogy rámennek a varangyokra és megcsúszik a gumi, hanem a kiszáradt békatetemeket olyan mennyiségben fújta a szél, hogy volt, aki már a szélvédőjén sem látott ki, és ez nem légből kapott valami egyiptomi csapás lenne, hanem sajnos ezt mi okozzuk. 8 óra 46 perc van, és folytassuk tovább reggeli játékunkat. Bozók Ferenc atyát emlegettem, tehát vele folytatjuk, és az ő kis bökverseivel. Tegnap is találkoztunk, vettem föl vele újat, és ebben is, mint az előzőekben, három irodalmi alak bújik meg. Már egyik sem él közülük, a legfiatalabb is 1947-ben hunyt el. Három név tehát az, ami kitalálható, ha kettő megvan, már hívhatják a 36-os körzet 510-610-es számot, és a nyereményünk egy újabb szívújság lesz. Ma is limerikekkel készültél, vagy készültünk hallgatóinknak reggeli játékunkban. Kis verseket mondasz, aminek segítségével ki kell találni, hogy ki az, aki elrejtőzött a sorok között. Ha háromból kettőt tudnak, akkor már nyerhetnek hallgatóink. Kezdjük az elsővel.
Igyekeztem úgy összeállítani a hármas feladványt, hogy az egyik viszonylag könnyen kitalálható legyen, azok pedig, amelyek nehezebben kitalálhatók, azokban több az életrajzi morzsa, amik alapján felfejthető. Mehet?
Mehet.
Toldia volt, sok balladája, gyalog járt. Nem volt jobb ladája, sétált gyalog, bizony, s néha omnibuszon. Császárnak se volt még ladája.
Ez nagyon érdekes volt. A lada hogy kerül be? Mert a többit értem az epilógus című verséből is.
Klasszikus poén, hogy van egy ilyen apró hirdetés, hogy balladámat egy jobb ladára cserélném. Csak ennek megfelelően tettem bele ezt az egyébként közismert rímet. Sajnos ez egy lopott dolog, tehát nem az én leleményem. Ez, hogy a balladámat egy jobb ladára cserélném, de hát így, hogy tulajdonképpen az, akinek volt balladája, ugyan ladája még nem volt, de magának Ferenc József császárnak sem volt még ladája, sőt, semmilyen típusú személygépkocsija. De egyik versében a szerző azt írja, hogy Ő gyalog bizony, ugye, hogy sétál gyalog bizony, legfőlebb, ha omnibuszon.
Ez az epilógusból van.
Igen, az epilógusból van. Úgyhogy akkor ezt is megemlítettük az egyik versének a címét, meg hát magát a Toldit is, igen. Mindjárt ugye úgy kezdődött, lehet, hogy ezen lehetett volna nehezíteni, de akkor legyen ez a könnyű feladvány. Ugye, hogy sétál gyalog bizony, tehát egy kicsit fel van tördelve az epilógus verse, úgyhogy beleilleszkedjen egy ilyen bökversbe, egy limerikbe. De az volt, de ne nézzed, mert akkor nem találod ki. Ez a kitalálása lényeg.
Lapozol?
Na, igen, a következő. Sopronban okozott galibát. Pár németet tóba hajigált. Niklai kolosszus, ódája a robosztus, s rosszul tűrt kölcsei kritikát.
Ez sem volt olyan nehéz?
Nyilván itt az a segítség, hogy Sopronban volt diák, és akkor közismert, hiszen ő maga vallotta be prózai szövegben, illetve visszaemlékezésben, hogy egy alkalommal Sopronban két németet belepofozott a tóba. Tehát, hogy hencegett a fizikai erejével, mert egyébként egy nagyon, azért írtam ezt, hogy Niklai kolosszus, mert ő a fizikai erő, nem csak hogy a fizikai erejével szeretett volt hencegni, hanem még a műveiben is, az ódáiban is megjelenik ez a fajta ilyen robosztusság, ez a fajta markáns keménység, például nála még a múzsa is birkózva győz, és érzbuzogány rezeg a kezében. Tehát ezt a fajta ilyen vasgyúró indulatot gyakran az ódáiban is megtaláljuk. A vége pedig az, hogy rosszul tűrt kölcsei kritikát. Tulajdonképpen azért hagyott fel a költészettel, mert kölcsei nagyon becsmérelte, vagy lehúzta az ő verseit, és aztán Poétai Harmonisztika címmel írt egy ellenkritikát kölcsei recenziójára, vagyis kölcsei kritikájával szemben, kiképezte magát tulajdonképpen ítészé, tehát versesztétikai szempontból nagyon kiképezte magát, és ezzel a versesztétikai művel, a Poétika Harmonisztikával felelt meg kölcsei szerintem méltatlan, és egyébként szerintem is méltatlan, és túlzó és igaztalan kritikus recenziójára.
Van egy ilyen állandó jelzője, hogy a Niklai remete.
Így van, és akkor a Niklai kolosszusnak neveztem, és a Nikla nyilván az is egy segítség, az is egy életrajzi morzsa, egy támaszkodó a megfejtéshez. A kolosszusról pedig beszéltünk, tehát Niklai kolosszus és ódája robosztus. Írhattam volna azt is, hogy robusztus, de a kolosszus a robosztus az jobban rímel. Ez egy olyan versforma, ez a limerik, ahol a rímek azok fontosak, mert ugye akkor jó a limerik, hogyha rimelik. Jó, mehet a következő.
Jöhet.
Az a kár, hogy pont úgy kell lapozni, hogy a legelső sor után. Na mindegy. Na, talán ez lesz a nehezebb, és nem tudom, neked nehéz lesz-e. Szabad verseket írogatott, majom démonnal riogatott, ifjan ünnepelték, öregen feledték, anarcson teát iszogatott. Na, ez akkor ez a fogós.
Ez kifogott rajtam.
Szabad verseket írogatott, azért azt azért írtam, vagy azért említettem, mert ő volt az első ténylegesen vállaltan szabad verseket író költő. Azért mondom így, hogy ténylegesen vállaltan szabad verseket író, mert például Petőfi Sándornak az Őrült című vers és bizonyos tekintetben szabad vers. Mi úgy kezdjük, hogy mit háborgattok, takaradjatok innen, ostort vanok, lángostort, megostorozom a világot, napsugarakból, vagy valami ilyesmi. Vagy hogy napsugarakból fonom az ostort, a lángostort, és megkorbácsolom vele a világot. Tehát, hogy Petőfének is volt úgymond szabad verse, de programszerűen vállaltan szabad verseket ő írt Magyarországon. Hát a nagy magyar szabad versek szerzői között tartják számon Kassákot, meg mondjuk Füst Milándát, ő korábban már a 19. század végén is írt szabad verseket, és valóban, amikor fiatal volt, akkor ünnepelték, Jókai nagyon felkarolta, Revicki is, Komjáti is szépen beszélt róla. Aztán igen magas kort élt meg, tehát 90 pluszosan halt meg, most nem tudom, amikor teljesen elfeledve.
Találkoztam egy olyan emberrel, aki ezt a nevet viseli, és mondtam, hogy ez nagyon ritka név, vezetéknévként van a Béla, meg ő.
De nem a teljes nevet, hanem a keresztnevet viseli.
Nem, a vezetéknevet, a családnevet.
Egyébként még ez is egy érdekes, hogy igazából nincsenek etimológiája, vagy nem találtam nyomát annak, hogy ő honnan kapta ezt a nevet. De úgy vélem, hogy lehet, hogy a Jászminból, és annak egyfajta ilyen becézett formája.
Azért fennmaradt egy-két műve, mert cigány zene lett belőle, magyar nótot.
Így van.
Százicebort idatoztam.
Így van, tehát a Százszál gyertyát című verséből egy olyan közismert betyár dal tulajdonképpen, ebből egy olyan közismert dal lett, hogy sokan magyar nótának gondolják, vagy népdalnak gondolják ezt. Így van, Százszál gyertyát, Százicebort ide az asztalra, ugye ez a visszatérő rím, de ugye arról van szó, hogy egy betyár bejön a csárdába, és fokosát forgatja, meg nem tudom pontosan idézni, de valóban így. És hogy miért van benne majom démon, mert van egy olyan verse, ami úgy kezdődik, és megint nem tudom pontosan idézni, most, hogy most úgy beszélgetünk mi egymással, hogy nincsenek nálunk könyvek. De hogy valahogy úgy van, hogy egy lázbeteg majom belép, és egy halott tapácát néz, és hogy az egész ilyen, a versnek ilyen lidérces a hangulata, de ezt illene tudnom, hogy milyennek a versnek a címe. A Vírasztó a címe. Akkor idézek belőle, jó? Tehát a Vírasztó ennek a versnek a címe, és úgy kezdődik, hogy meghalt az ifjú apáca, egy lázbeteg majom, bejöv a halott a szobába az ablakon. Hát egy ilyen kísérteties, vámpíros, lidérces vers. Mondhatnám azt is, hogy Edgar Allan Poe-nak a nyomába szegődött ez a 19. század végi és 20. század első felei magyar költő, akit egyébként... költőnő, akkor ezt is segítjük, akit a nyugatosok majdnem, hogy lényegében semmibe vettek. Adi nem sokra tartotta, tehát Adi őt egy dilettánsnak nevezte. De mivel a 19. század végén a magyar irodalomban is megjelent a szimbolizmus, volt neki egy olyan állandó jelzője, hogy ő a szoknyás Verlaine. Ezt többször hallottam, vagy olvastam irodalom történészektől, nem tudom pontosan, talán Jókai, de nem vagyok teljesen biztos bennem, hogy kinevezte őt szoknyás Verlaine-nek. Mert lány volt, és Verlaine-nek a modorában ilyen késő impressionisztikus, meg szimbolisztikus verseket írt.
A narcson teát iszogatott, ez az utolsó sora, mit jelent? Fejtsük ki, bontsuk ki.
Mint említettem, őt már a nyugat is valamelyes félig dilettáns költőként tartott a számon. Sokat rontott az ő megítélésén az, hogy még például Kafka Margitot Ady Endre a legnagyobb író asszonyként emlegette és ünnepelve szerette. Addig ő rá kicsit, mint egy ilyen vén kisasszony dilettánsra utalgattak, és egy kis gúny is járta a nyugat szerkesztői és írói körében az ő személyét. Noha, mint említettem, a 19. század második felében az ő sajátos szimbolizmusával, meg impressionizmusával, szabad verseivel ő nagyon progresszívnek számított, ugye szoknyás Verlaine-nek nevezték, és ez akkor nem egy gúnyolás volt, hogy szoknyás Verlaine, hanem éppenséggel egy dicséret, hogy annyira progresszív, hogy Verlaine után hasonló szimbolizmust képvisel magyar irodalomban is. És az anarcsról ugye hát ő aztán később anarcson a birtokán élt, és mondják, írják sokan, hogy baromfi udvara volt, kakasok kukorékoltak, tyúkok kotkodácsoltak, és nyilván teát iszogatott. Tehát ez a fajta ilyen elszeparált elfeledettsége is adott neki egyfajta legendát az irodalom történeti emlékezetben. De pláne, hogy ő olyan magas kort élt meg, hogy aztán végképp elfelejtették ezt a fajta polgári, kicsit dekadensnek nevezett lírát, amit ő képviselt.
8 óra 56 perc van, és ez azt jelenti, hogy már igazából nincs időnk arra, hogy beadjuk kedves hallgatónkat, lassan 8 óra 57-be fordulunk. Ő pedig Érsek Gyuláné, aki a Szív magazin legújabb számát nyerte, és akik megbújtak a limerikek sorai között, sorrendben Arany János, Berzsenyi Dániel és Czóbel Minka voltak, és egy kicsit vissza a balladára, jobb ladára, meg hogy a császárnak sem volt akkor még ladája, ez igaz. De bár Ferenc József császár konzervatívnak számított ebből a szempontból, és ő maga a hintókat részesítette előnyben, az azért köztudott róla, hogy 1908. augusztus 12-én 7. Edward brit király látogatásakor utazott először autóval, méghozzá Bad Ischl-ből Weissenbach am Attersee-be. Sikerült kimondanom, ha szeretnék tudni, hol van Weissenbach am Attersee, akkor keressék meg a térképen, és akkor megtudják azt is, hogy milyen hosszú volt az az út, amit Ferenc József tett meg 7. Edvárddal 1908. augusztus 12-én. Az út lehet, hogy hosszú volt, a műsoridőnk azonban véges, és itt ért véget. Nagy szeretettel köszönöm figyelmüket és megtisztelő telefonhívásaikat. A zenei szerkesztést Túri Saroltának köszönöm, a technikai lebonyolítást, ami nem volt olyan egyszerű, mert sok telefon jött, Nátrán Istvánnak köszönöm. Most már mindenkinek megköszöntem mindent, legközelebb jövő kedden találkozunk, holnap Berec Renáta várja önöket, játék pedig legközelebb pénteken lesz Farkas Erzsébettel. Még annyit, hogy a rémérikeket ma is Bozók Ferenc atyától hallottuk. A viszont hallásra.